üzeneted, Uram, és töltsd be őtet most békével, Uram, hogy igen, Istenem, hogy át tudja adni a te üzenetet, hogy szabad legyen. Az Atya Isten dicsőségére Jézus nevében. Amen.
A mai tanítás címe az új remény, de el kell, hogy mondjam nektek, hogy nagyon erősen kapcsolódik a mai tanítás egy családhoz, a családhoz, aki sokszor a szemünk előtt van, ők nem mások, mint Csizmenék. Nem csak azért, mert a mai tanítás névadója tulajdonképpen a lányuk, hanem azért is, mert a Szem által átadottak múltkori tanítás, amit a Szem mondott, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy nagyon erősen kapcsolódik ehhez a tanításhoz, az új reményhez. Miről is beszélt Szem? Ugye a szabadságunkról. A szabadság az életünkben viszont nem születhet meg remény nélkül. A kettő szorosan összekapcsolódik, és együtt jár, együtt kell, hogy járjon az életünkben. És nem utolsó sorban, harmadiziglen kapcsolódik ez a tanítás Andyhez, harcostársamhoz a Star Wars kedvelésben. Ugyanis nem sokára itt van, december 14-e, ami, hát aki még esetleg nem tudná, a 8. epizód bemutatásának az ideje itt Magyarországon és szerte a világon. De most nem a 8. epizódról lesz szó, hanem a 4. epizódról. De nézzük is, hogy miről is szól ez a mai tanítás. Mit választottunk, Andy mit kapott ennek a tanításnak az alapjául. Én egy picit hozzávettem, elvettem ahhoz a részhez, illetve abból a részből, amit Andy itt megjelölt, egy picit máshogy hangzik. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni nevét. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökké valóság, Atya, béke fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. Dávid trónján és királysága fölött, hogy megszilárdítsa és megerősítse azt joggal és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete műveli ezt. Amen. De hogy jön ide a Star Wars? Hát így. Mert hogy... Minden esetre nem is muszáj, mert csak egy bizonyos érzékszervünket fogja érinteni a dolog. Vagy mégiscsak? Aha, ez csak a hang. Hát ugye ezt a hangot halljuk akkor, amikor beülünk erre a filmre, és elkezdjük nézni. Köszönöm szépen. Azoknak, akik nem látták esetleg a filmet, szeretném röviden összefoglalni egy pár percben. Nem baj, mert úgyis még erről van szó. Tulajdonképpen arról szól a film, hogy van egy fiatal férfi és egy fiatal nő, akik, mint aztán később kiderülnek, testvérek. Mint ahogy a rész címe is mutatja, nem másért küzdenek, mint hogy egy szabad világ legyen körülöttük. Ha lehalkítod, esetleg lehet, hogy jó lesz. Tulajdonképpen az ő küzdelmük az egész nem rövid epizódon keresztül, ami körülbelül több mint 2 órás, igazából az egész világot, és hát ugye Sci-Fi-ről lévén szó, az egész galaxis uraló gonosszal szemben megy. Még mindig nem jó. Oké. Na. Jó. Tehát alapvetően, ami a számunkra fontos mindebből a történetből, az az, hogy van egy gonosz körülöttük. Egy gonosz a világban, ami ellen küzdenek, és hát a nem rövid epizódnak a végéig mind-mind ezért küzdenek, ezért harcolnak. Ez az, ami az ő küzdelmeiknek a vége, és az epizód végére eljön ez a bizonyos remény. Az új remény, hogy ez a gonosz, ennek a gonosznak a hatalma, amit azt gondolnak, hogy uralja az ő világukat, ennek a gonosznak a hatalma megtörhető. Na, ennyit a Star Warsról, minden kétségbeeső testvérem érdekében. Tulajdonképpen a párhuzam valahol itt kezdődik. Sam beszélt a múlt héten a szabadságról. A szabadságról valamitől. A szabadságról, az új szabadságról, amit Isten kínál nekünk. De hogyan is kapcsolódik ez a mostani témánkhoz? Mitől kaptunk szabadságot Isten által, az ő fia által, és mi az a remény, ami ezt elhozhatja az életünkben, vagy még pontosabban megfogalmazva, ki az a remény, aki elhozhatja ezt az életünkbe. Ahhoz, hogy értsük mindezt, legelejére kell visszamennünk az írásnak, Isten igéjének, és ott Mózes első könyve, vagy ahogy esetleg mások ismerik, a Teremtés könyve 3. fejezetére kell ugorjunk. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri ezt a történetet, ez a bizonyos kígyós történet. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez a történet egy érdekes színezéke az igének, de nem nagyon értjük, hogy miért van benne. Isten igéje minden fontos dologról szól. Ugye, mint tudjuk, Isten igéjének valamennyi szava, valamennyi betűje alkalmas a tanításra. Sokszor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy aranyos mese. De nem. Isten igéje céllal beszél erről a történetről, és nagyon komoly mondani valója van. Nézzük meg, hogy mi ez. Ugye, miről van szó ebben a történetben? Egész egyszerűen arról van szó, hogy a kísértő, a sátán eléri az embernél, eléri nálunk, hogy azt a bizalmat, azt a szeretetet, azt a megelőlegezést, amiben éltünk addig Istennel, azt vonjuk meg tőle. Azt mondja a sátán az embernek, hogy ne bízz Istenben, ne bízz Istenben. Lehet, hogy holnap már nem fog annyira kedvelni. Lehet, hogy holnap már nem fog annyira gondoskodni. Hol leszel akkor, hogyha kiesel Isten kegyéből? Hol leszel arról akkor, hogyha Isten már nem annyira törődik veled? És arra biztatja az embert, hogy vedd a saját kezedbe a sorsodat. Mert akkor nem függsz Istentől. Próbáld meg. És az ember elhiszi ezt. És akkor történik valami, ami nagyon komolyan érinti az életünket. Elszakadunk Istentől. Ez az elszakadás, sokszor nem is értjük, hogy milyen komoly. Nem is értjük, hogy mit veszítettünk el, mennyire eltörött, mennyire sérült az életünk ezáltal, hogy mindez bekövetkezett az életünkben. Tudjuk, hogy van valami hárombetűs szó, ami nagyon fontos, és amitől Isten bizony meg akar minket menteni, ez a bűn, de sokszor nem értjük azt a mélységet, amit ez jelent az életünkben. Mit is jelent a bűn az életünkben? Mi is a bűn? Ugye, ahogy mondtam, elszakadunk Istentől. Egy olyan elszakadás történik meg, amit ember helyre nem állíthat. Nem lehet megtörténté tenni. Isten szabad akaratot adott nekünk, nem lehet azt megcsinálni, hogy ez nem történt meg, csak egy mondom, ha Isten fogja is, mint egy bábszínház, az embert visszarakja oda, ahonnan indult, és bizony akkor már nem az a teremtmény vagyunk, akinek Isten kitalált bennünket. Ezt ő nem csinálja meg. Viszont eltávolunk Istentől, és ennek nagyon komoly következményei vannak. Egy olyan kapcsolatot veszítünk el Istennel, ami előtte mindennapos volt. Találtam egy igerészt az első korintusi levélben, a szeretett himnuszban, 1 Korintus 13-12, ugye, ami úgy szól, hogy most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre. Hát testvérek, ez a színről színre volt meg ott Istennel, amikor az Édenben éltünk. Ezt veszítettük el. Ez az, ami ott van a küzdelemben, a mindennapos küzdelemben az életünkben, hogy találkozzunk Istennel, hogy az imádságban oda tudjak menni Istenhez, hogy Isten igéjét tudjam minden nap olvasni, de bizony nem egyszerű. Nem létezik már az a kapcsolat, ami akkor volt, hogy bármikor, amikor szükségem van, és amikor ő úgy érzi, hogy szükségem van rá, akkor találkozhatok Istennel. Mert ez a kapcsolat ebben a történetben, ebben, hogy megvontuk a bizalmunkat Istentől, megváltozott. Végképp eltűnt, elmúlt. Megromlik a kapcsolatunk tehát Istennel. Látjuk ott a bűnbeesés következményeként, hogy az ember, az emberpár egymásra mutogat. Az, ami előtte nem volt jellemző, hát megromlik a kapcsolata embernek az emberrel is, ennek a következtében. És olvassuk, hogy az ember az Édenben élt, hogy a természet szolgálta az életünket, és Isten arra hívott bennünket, hogy legyen gondviselői ennek a teremtett világnak. Hát ez a kapcsolat is megromlik, a teremtett világ már nem úgy szolgálja az embert, mint ahogy Isten eltervezte. És igen, megraboltak bennünket, becsaptak bennünket, mert nem Istent csapta be a sátán. Nem Istent rabolta meg a sátán, persze őt ismert, hiszen elveszített bennünket, de alapvetően mi vagyunk azok, akikkel ez történt. Nehéz ezt látni, nehéz érteni, hogy mi mindent jelent ez, mi mindent foglal ez magába, mennyire töröttek, mennyire sérültek vagyunk, de ez így van. Az embernek ki kellett mennie ebből a világból, Isten országából, ami nekünk készült. Ott kellett, hogy hagyjuk, ugyanis, hogyha már én vagyok a saját életem ura, akkor mit keresek annak az országában, akinek az országában egy úr van, és az nem én vagyok. El kellett, hogy hagyjam Isten országát, el kellett, hogy hagyjuk Isten országát, és elveszítettük azt az örökséget ebben, amit Isten nekünk szánt. Azt az örökséget, hogy Isten fiai vagyunk, vagy a teremtett virág urai, legalábbis gondviselői vagyunk, vagy ránk van bízva a teremtés. Azt mondhatjuk, hogy szép-szép, oké, én ezt elhiszem, ezt elfogadom, de hát nem én voltam ott, ugye? Nem én csináltam ezeket a dolgokat meg, hát hogyha nem én követtem el, akkor hogy van kapcsolatban az én életemmel mindez? Szem talán többet tudna erről mondani. Volt az ókori Rómában egy büntetés, ami egy nagyon kedves büntetés volt. Gyakorlatilag az volt a lényege, hogy akit elkaptak egy bizonyos tettért és büntették, annak az lett a következménye, hogy őt és egész családját rabszolgaságba vetették. Ez azt jelentette, hogy innentől fogva megszűnt szabad embernek létezni, az rendelkezett vele, akinek a rabszolgájává vált. Ő és az egész házanépe, a gyermekei is, akik viszont ugye semmit nem követtek el, mégis rabszolgaságba kerültek, mégis rabszolgaság lett az ő jussuk. És ezt az embert, ezeket az embereket senki más nem szabadíthatta föl, mint a gazdájuk, aki rabszolgaságba vetette őket, vagy egy másik szabad ember, aki kiváltotta, megváltotta őket. Mindezzel, ami történt az Istennel való elszakítottsággal, még egy nagyon fontos dolog vált az életünk részévé. A római levél 6.23 nem kertel ezt kimondani, a bűn zsoldja a halál. Az, hogy az életünk bűnössé vált, az, hogy Isten nélkül éljük az életünket, és mindez nyomot hagy az életünkön, annak még egy komoly következménye lett a végére, az, hogy meg kell halljunk. Ez nem Isten terve, nem Isten akarja a halálunkat, de ez meg kell, hogy mondjuk, Isten igéje is kimondja, ha tetszik, ha nem, így van. A bűn zsoldja a halál. És még egy nagyon fontos dolog, szeretem úgy gondolni, biztos, hogy ti is így vagytok vele, hogy ezt én annyira nem értelmezném magamra, amit itt az ige ír, ezt én nem így csinálnám, nem így csináltam. Nem biztos, hogy az én életem is ilyen bűnös élet, mert hát sokat szolgálok, sokat teszek másokért, és akkor az ember elolvassa a Róma 3.23-at, és megint egyenesbe jön. Nem mást állít a Róma 3.23, hogy mert mindannyian vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét. Mindannyian. Mindannyiunkról van szó. Mindannyiunknak ez a jussunk, ez az életünk velejárója. De van egy jó hír mindenben. Mi a jó hír? Már ebben a részben látszik az, hogy Isten ugyanúgy keresi tovább az embert, ugyanúgy szólítja, hogy Ádám, hol vagy? És nem azért, mert nem tudja, hogy mit csinált az Ádám és az Éva, hanem azért, mert Isten szeretete semmit nem változott irántunk. Isten ugyanúgy szereti tovább az embert mindezek után is, Isten ugyanúgy ragaszkodik hozzánk mindezek után is. Tudja, nagyon jól tudja, őt nem lehet becsapni, hogy nem mi vagyunk mindennek az értelmi szerzői, amit történtek. Tudja, hogy nem mi vagyunk azok, akik az ellenségei. Istennek nem az ember az ellensége. Istennek a sátán az ellensége. És tudjuk azt, hogy nekünk is a sátán az ellenségünk. Mert bár felbíztat, de tudja, hogy ezzel Istentől szakadunk el, hogyha megvonjuk a bizalmunkat tőle, tudja, hogy mi mindennek a következménye, hogy a halál lesz az életünk, a bűnös életünk következménye. Ki az, aki ilyet akar a másiknak, hanem az ellensége. A sátán Isten ellensége, de Isten már ott ebben a részben megígéri azt, hogy nem hagyja annyiban mindezt. Isten elkészíti azt a lehetőséget, amivel mindezt meg fogja haladni, amivel mindezt rendbe fogja hozni. Ott az első Mózes könyv 3.15-ben mondja Isten azt, hogy elti fogja tiporni a kígyó fejét valaki. Nálam tanultaktól hallottam, hogy tanultabbaktól hallottam, hogy itt a név más, az eltiporjánál az hímnemű. Ez Jézusra utal. Isten már elkészíti, itt megígéri a váltságot az embernek. És Isten kezdeményez. Isten az, aki látja az embernek a szükségét, és amikor az ember végre elfogadja azt, hogy maga nem tudja az életét rendbe hozni, akkor elküldi a megváltót ebbe a világba. És megszületik Isten egyszülött fia ebbe a világba, eljön azért, hogy minket megmentsem. Eljön azért, hogy nekünk életünk legyen. Ugye az ő neve is mit jelent? Jahve megszabadít. Ezt jelenti Jézus neve. És miért teszi mindezt? Miért születik meg az egyszülött Isten ebbe a világba? Miért választja azt, hogy osztályrésze legyen neki is az emberi élet? Hát ott van minden a János 3.16-ban. Szem már a múlt héten beszélt róla, én csak utalok rá. Hogy Istennek akkora a szeretete, hogy nem akarja a vesztünket. Nem akarja azt, hogy egyikünk is elveszem ebből az ő szeretetéből. És Isten azt a tervét az emberrel, ami ott az Édenkertben megvolt, hogy vele való folyamatos és örök kapcsolatunk legyen, ezt folytatja Jézus Krisztusban. Nem mond le az emberről, nem mond le arról, hogy az övéi lehetünk. És eljön ebbe a világba. Miért jön Jézus ebbe a világba? Miért reményű az életünkben? Hát pontosan azért, hogy, mint ahogy az ige mondja, lerontsa a sátán munkáját. Hogy azt a három dolgot legyőzze az életünkbe, ami ott van. Legyőzze az ellenségünket, nagyon fontos három dolog, Andy, figyelj. Legyőzze az ellenségünket, legyőzze a bűnt, ami ott van az életünkben, és legyőzze a következményét, a halált. Ezt a három dolgot köszönhetjük Jézusnak. Jézus Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, ahogy János evangéliumában az első fejezet 29-es vers szól róla. És van egy nagyon kemény igerész, sokat lehet rajta gondolkodni. Én arra kérek benneteket, hogy majd ti is gondolkodjatok később el rajta, érdemes. Ez a második korintusi levélnek az 5. fejezet 21-es verse. Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága lehessünk ő általa. Isten azt, aki bűnt, második Korintus 5.21. 5.21. Mit is jelent ez? Jézus vállalta, hogy az életével, a halálával, a feltámadásával és a megdicsőülésével rendbehozza a kapcsolatot, a kapcsolatunkat Istennel. Vállalta azt, hogy fölviszi azt az adóslevelet, amit más ember nem tudott kifizetni. Fölvigye a keresztre, és a saját testében odaszögezze a keresztre. Vállalta azt, hogy mi értünk, és mi helyettünk, elszenvedje annak a bűnnek a következményét, ami mindannyiunk életének a velejárója. A mi bűneinkért, mi értünk, és mi helyettünk hal meg. Odaadja életét értünk, és helyettünk. És igen, a fájdalmak férfia, aki ismeri a mi betegségeinket, egyé válik a bűnnel. Ez egy hatalmas nagy titok. Nem Isten bünteti, ő veszi magára a bűneinket, és önként adja oda az életét. Mi értünk? És harmadnapra Isten szeretetét nem lehet korlátozni, történik valami. Egészségedre. Így van. Történik valami, ami ezt a győzelmet beteljesíti, feltámad. Isten egyszülött fia, az első szülött a halottak közül, és megszerzi nekünk a győzelmet. Azt a győzelmet, amit Isten készített nekünk, mert nekünk akarja ezt a győzelmet adni. Jézus Krisztusnak a győzelme nem csak Jézus Krisztusé. A dicsőség érte az övé, de az enyém lehet ez a győzelem. És igen, a reményünk. Nem valami, hanem valaki a reményünk. Jézus az, aki remény az életünkben. A remény arra, hogy milyen lehet ez a győzelem. Hogy egyszer Isten országában a színről színre látás meg fog tudni történni. Hogy újra helyreállhat Jézusban az életünk, hogy meg tudja gyógyítani azt az eltörtséget, azt a sérültséget, ami a bűnnel az életünkbe oda költözött, hogy helyre tudja állítani az életünket. Ő az, aki meg tudja gyógyítani az életünket. Mit is? Az, hogy a bűn következményeként az életünk sokszor céltéveszt. Megpróbáljuk jól élni az életünket. Tényleg rajta vagyunk, hogy a jó irányba tartsa az életünk, mégis sokszor a rossz irányba megy. És igen, a bűn következménye az, hogy bár a jót akarom, de nem feltétlenül a jót teszem, és ez sokszor meg szokott cserélődni, nem azért vagyok bűnös, mert vétkezem, hanem azért vétkezem, mert bűnös vagyok. Ezt nagyon fontos megértenünk. Nagyon fontos az is, hogy az életem sokszor megkötözöttségeket hordoz. Lehetnek vágyaim, lehetnek szenvedélyeim, ami az életemben a bűnnek a következményei. És ott van végső soron az, hogy csapdában van az életem, a halálnak a csapdájában. Nos, az életünkben, az Istennel való kapcsolatunkban ez az, amit leront a kereszt. Ez az, amit a bárány vére lemos, ez az, amitől váltságunk van. És ez az, amit Jézusnak megköszönhetünk, és amiért Istennek hálát adhatunk. És ez az, ami elvezet a szabadságra. Mert hogyha mindezt fölismerem az életemben, ha elfogadom Jézusnak, hogy ő az én megváltom, hogyha megvallom azt, hogy Uram, ezért nem olyan nagy dolog, mindezért, hogy te ezt odaadtad nekem, odaadnom neked az életem, mert csak ez van nekem, sőt, tulajdonképpen ez is már a tied, akkor Isten meg tudja áldani az életünket. És még egy ajándékot, egy nagyon fontos ajándékot ad, amiről szembeszélt az elmúlt alkalommal, nem más, mint a Szent Lelket. Ő az, akiben szabadságban élhetünk. Ő az, aki ki tudja munkálni bennünk Isten akaratát, és ő az, aki által ezt az új életet, amit Istenben kapunk, élni tudjuk. Hát legyen reményünk, és énekeljünk neki. És áldjuk az ő nevét mindörökké. Amen.
Köszönöm. Most a szokáshoz szíven el lehet menni hozni egy teát, egy bögre kávét, és akkor csinálunk egy nagy kört, és a Balázsnak lesz három kérdése. És a hosszú kávésgépet használjátok először.